Tiszteletben is ott el.
11-en vagyunk a 10, Tibor 11. Akkor...
Ezután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor téged szemre az utolsó helyre fog kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljed, akkor becsületed lesz minden asztal társad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megalázhatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztalhatik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha edélye, vagy vacsorát készíted, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sárkákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége.
Gyertek helyünkről fennállva imádkozzunk. Ebben a házban te vagy Urunk a gazda, te vagy a vendéglátó, és mi boldogok vagyunk, hogy újra meg újra a vendégeid lehetünk. Boldogok vagyunk, hogy újra és újra eljöhetünk, és hallhatunk téged. És a te hangodból szeretet szól, és vigasztalás. És a te tanításod világossá, egyértelművé tesz dolgokat. Amiken magunkba rágjuk magunkat, világossá teszi, hogy mi van a mi lelkünkben, és hogy miért ilyen ez a világ, amilyen. És felajánlod nekünk, hogy nálad van megoldás, és hogy a te közeledben van egy másik világ, és mi lehetünk az Isten országának is polgárai, és élhetünk egy másik világban, most is, egyszer pedig örökkévaló módon csak ott, ahol a bűnnek nincs rontása. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy ezt a hetet is így fejezhetjük be, hogy a te vendégeid vagyunk itt. És a te vendégeid voltunk a héten, hiszen ez a teremtett világ és az életünk sok lehetősége, mind általad készített jó, és köszönjük neked, Urunk, ami jó az elmúlt napokban velünk történt, és bocsásd meg nekünk, Urunk, amit elmulasztottunk, amit rosszul tettünk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk a te lelked által, hogy másképpen mehessünk el, mint ahogy jöttünk, hogy boldog bizakodással távozhassunk, mert az életünket újra rábízhatjuk. Amen. Foglaljunk helyet, és a 299. éneknek 3., 4. és 5. versét énekeljük. A 299. ének 3. verse így kezdődik: Jézus hív, hogy őt imádjon. Minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Máté evangéliuma 25. részéből olvasok 3 verset, a 34., 35. és 40. verseket. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Nem nagy szavakra, hatásos szónoklatokra van szüksége a világnak, hanem apró, csöndes, hűséges életekre. Olyan szívekre, melyek csordultig vannak hálával az Úr Jézus iránt, és így vállalják a másik embert, aki mögött ő áll. Ezt ajánlja a keresztény élet receptjeként Zsindejné Tüdős Klára. Ez az asszony a múlt században ruhatervező volt, filmrendező, aztán a háború alatt és utána egy darabig a református nőszövetség munkájában zászlóvivő. A férje a II. Világháború előtt államtitkár, majd kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter, és az Istenhegyi úton volt egy nagyon szép villájuk. Ahogy közeledett a front, először látták, hogy vannak magukra maradt gyerekek. És ezeket az elhagyott gyerekeket megszólították, és megpróbálták valahogy a sorsukat intézni, hogy a Vörös Kereszten keresztül, vagy valamilyen missziói társaságnál segítséget és otthont kapjanak. Aztán egyre több felnőtt ember volt, aki menekült, és nem tudta, hogy hogyan lesz tovább. És akkor próbálták a felnőtteknek is a lehetséges segítséget megadni, és amikor más nem maradt, akkor hazavitték őket. És beszámol a visszaemlékezéseiben ez a hölgy, hogy napról napra rendezték át a szobákat, hogy minél több matrac vagy ágy beférjen a szobába. Minden pénzüket kivette a bankból, és élelmiszert vásárolt rajta. Ismeretleneket és a nevüket eltitkolni akarókat fogadott be a házukba, és védett meg a bombázások és a harcok idején. Így ír erről, nem is én, hanem az Isten angyalai álltak ott őrt, mert az ott lakók közül egyetlen embernek baja nem esett. Fiatal lányok és asszonyok voltak ott, akiket senki nem nyúlt, senkit meg nem vertek, el nem vittek, pedig az utcában aratott a halál, és részek katonák törtek dúztak mindenütt. Elszakadtunk a várostól, és úgy éltünk, abban a csodálatos oltalomba takart házban, akár a Noé bárkája a háborgó vizeken. Egy ötgyerekes asszonyt is befogadott, aki a hatodik gyerekét várta. És az asszony kórházba került. És amikor meglátogatta őt, akkor mondta az orvos, hogy vérmérgezése van az asszonynak. Mivel a vércsoportjuk megegyezett, ezért aztán a zsimbeini karjából közvetlenül pumpálták át a vért az asszonynak, aki megmaradt. Ahogy megnyugodott az ország, kiürült a nagy ház, és ketten maradtak a férjével. De az akkori kormányzat úgy gondolta, hogy még mindig túl sokan laknak ott, és szép az a villa, és ahogy szokásban volt, hajnalban jött a fekete autó, és közölték velük, hogy két nap múlva tűnjenek el akárhova. És két nap alatt, írja, mindenüket szétajándékozták. Mindenüket. Az összes butorukat, ágynemüket, étkészletet, szerszámokat, mindenüket, ami létezett, szétajándékozták. És hát a meghatározott súlyú csomaggal Balaton Lellére költözhettek. Utolsó pillanatban kiderült, hogy van ott egy ház, egy gazdag ember háza, aki szeretné, ha nem üresen állna, hanem valaki vigyázna rá. És oda tudtak leköltözni, majdnem semmivel, állásjövedelem nélkül. Most olvastuk a napokban, Lukács evangéliumában Jézus tanításait, hogy ha vendégeket hívsz magadhoz, ültesd az asztalodhoz a szegényeket, a szerencsétleneket, azokat, akik nem fogják tudni neked viszonozni. Családi, baráti társaságban persze sokszor asztalhoz ülünk, de ti kegyesek, mert Jézus egy farizeus vendége. De ti ültessétek asztalotokhoz azokat, és tegyetek jót azokkal, akiktől nem várhattok viszontást. Akiknek a társasága hát legfeljebb kellemes, de az is lehet, hogy nem, de biztos, hogy nem kifizetődő velük közösséget vállalni. Ti ültessétek asztalotokhoz őket. Ugyan miért tennénk akkor? És miért tették ezt zsindejék? Az ő számításuk az volt, az ő számításuk először, hogy nekünk van, nekik nincs, tehát mi adunk. A testvériségnek és az egyenlőségnek a jelszavát az emberiség újra meg újra az átlójára tűzi. De ezt kétféle képpen lehet megközelíteni ezt az eszmét. Az egyik, hogy neki van, nekem nincs, tehát elveszem. Neki több van, hát elveszem. Hogy nekem is legyen. A másik megközelítés, hogy nekem van, neki nincs, hát adok neki, hogy neki is legyen. És ez az utóbbi, ahogy az Isten országában lehetséges, és talán próbáljuk ezt megvalósítani. Ha van hitben bátorságunk így élni, akkor azt hiszem, hogy nem a gazdag emberek gyarapodnának a mi pénzünk által. Értem ez alatt a bankokat, akiknek odaadjuk, ami most nem kell, hogy ők használják. Ha pedig nincs, tőlük kérünk, és akkor nekik kell majd jóval többet visszaadnunk. Ha lehetséges volna, hogy az ad, akinek van, hogy mindig az ad, akinek van. Mennyire összekötne ez minket. Nekem van, tehát én adok. És nem azért, hogy majd kapjak, hanem azért, mert kaptam. Mert én az Istentől kaptam. Mert az Isten most engem hozott abba a helyzetbe, hogy tudok adni. És jobb adni, mint kapni. Karácsony előtt történt, most karácsony előtt, hogy az egyik játékboltban ki volt rakva egy nagyon szép játék, egy terepasztal, kis vasúttal, aminek 70 ezer forint volt az ára. Tehát akkor ez nyilván nem olyan műanyag kis alkatrész, ami első nap letörik, hanem úgy el tud képzelni, hogy 70 ezer forintért ez a kis vasút az maga lehetett az álom. És nézegette ezt a kisvasutat egy tolószékes fiú, aki az édesanyjával ment az áruházba, és csillogott a gyerek szeme, mert hát melyik gyereké nem, hogyha valamilyen gyönyörűséges dolgot lát. És oda ment a fiúhoz egy fiatal házaspár, és megkérdezte tőle, szeretnéd-e, ha tiéd lenne? És akkor mondta, és a házaspár oda ment a pénztárhoz, kifizette a játékot, és elment. És az egész bolt sírt. Mert egyértelmű volt a szituáció. Azért, mert ez a fiú nem tudja visszaadni. Mert az történt, amiről olvastunk. Mert akinek van, az az. És nem tudom, hogy ennek a házaspárnak volt-e szebb ajándéka ezen az ünnepen, mint emlékezni a gyerek arcára. Akinek van, az ad. És miért tennénk még ilyet? Azért, mert aki könyörül a nincstelenen, az az Úrnak ad kölcsön. Olvassuk a Példabeszédek könyvébe, és Jézus is így fejezi be, hogy viszonzást kaptok majd az én atyám országában. Akkor a végén biztos. De még hamarabb is, azt gondolom. De amikor az Úrnak adunk kölcsön, akkor ő határozza meg, hogy milyen lejáratú a kölcsön, és milyen formában kapjuk vissza. Hadd térjek vissza a zsindei házaspárhoz. És mivel nagyon jó a Klára néni stílusa, egy picit tőle olvasnék. Amikor elterjedt a híre, hogy fedél van a fejünk felett, elképesztő módokon ismeretlen tettesek elküldtek két kis ruhás szekrényt, egy nagy angol heverőt, egy szőnyeget. Hazajöttek a sárga csergélyim, ágynemű, edény, Mindenből csak annyi, amennyire szükségünk volt ahhoz, hogy barátságos otthonunká váljon az idegenház. És milyen otthonunká vált, az életünk legszebb 12 évét töltöttük benne. Mert úgy felszabadultunk, mint ebben az országban senki. Előítéletektől, felelősségtől, egy fárasztó életforma ezelnyűgétől, gondjától. A rántott leves és főtt krumpli volt a főétel, de csak egy rövid ideig, mert ahogy híre ment, hogy megvonták a nyugdíjunkat, elkezdtek jönni az angyalok postáján a csomagok, azoktól, akik az Istenhegyen valaha nálunk megfordultak. Mert nem lehet az Istennek adni semmit, amit ő kamatos kamatokkal vissza ne adna. Azt tanácsolja az írás, menj be a te belső szobádba. Hát én naponta bementem üres kamrámba, és megtanultam, hogy a mindennapi kenyeret kérni kell. Én kértem, és Isten megadta. Feljebb mint sem kértem, mert mint illést a hollók, úgy tápláltak minket a sárga és rózsaszín postai utalványok, és milyen megható feladók voltak rájuk írva. Valamikor sok pénzt kerestem, könnyen és szívesen adtam. Aztán megfordult a kocka, és nekem szegény kisemberek forintjait kellett elfogadnom. Összeszorult a szívem, és nehezemre esett. Meg van írva nagyobb boldogság adni, mint kapni. Azt mondja, miért gondolom én, hogy mindig nekem kell, hogy a nagyobb boldogság jusson. Azóta nincsenek ilyenfajta görcseim. Tudom, hogy Isten az ő mindenfajta javait hol ide, hol oda teszi. És ami egyetlen feladatunk, hogy meg ne rekedjen nálunk sem anyagi, sem szellemi javaiból semmi. Ézsaiás proféta ír erről, hogyha így ezt is pontosan olvasom, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, és kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Testvérek, én hiszem, hogy ez igaz. Hiszem, hogy igaz. Látom, hogy igaz. Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön. Szólt Jézus a házigazdához, hogy ne csak a barátaidat hívd meg. És szólt a barátokhoz, akik azt nézegették ott érkezéskor, hogy hát hova is ülnének le, hogy ahova ülnek, az azért a tekintélyüket, a rangjukat megfelelőképpen kifejezde, hogyan is helyezkedjenek. És nekik oldja Jézus, ülj hátra. Aztán majd a házigazda, ha előre ültet, ha akar, előre ültet. De ha nem tenné, ha hasznosnak érzed magad, ha tudsz adni, ha tudod, hogy Isten előtt kedves vagy, akkor te ott az utolsó helyen is vagy valaki. Ellenkező esetben nem segít rajtunk sem előülés, sem köszöntés, sem kitüntetés, sem státuszszimbólumok, sem majd az első osztályú temetés. Mert van, aki az utolsó helyen is valaki, és sajnos van, aki az első helyen is törpe. Mert nem az ültetésen múlik. Min van? Tette fel a kérdést Schweitzer Albert, amikor hallott egy előadást, hogy milyen szellemi és testi nyomorúságban élnek Afrikában népek. Hát van egy teológiai doktorátusa. Az nagyon jó, de eldöntötte, hogy még az orvosi egyetemet is elvégzi. Azért, hogy minden tudásával, tehetségével, munkabírásával, mindennel, amit Istentől kapott, odaálljon ezek mellé, az emberek mellé. És beváltotta azt a receptet, amit először hallottunk, hogy eltűnt az ős erdőfái között, Jézus iránti nagy-nagy szeretettel, hogy odaálljon nyomorult, sokféle betegséggel és szellemi sötétséggel küzdködő emberek mellé. És ebben az odaállásban lett ő ilyen nagy, mint amilyen nagyként gondolunk rá. Itt az emberek minket hol feljebb, hol lejjebb ültetnek. De boldog az, akinek az önbecsülése nem ezen múlik. Hogy itt vagy ott, hova ültetik. Hanem azon, hogy ott van a kezében a meghívó, hogy ő az Isten országának a vendége. És az Isten országában az utolsó helyen ülni is nagyobb kitüntetés, mint itt bármilyen szék. De oda csak alázatos emberek ülnek. Az Isten országában csak alázatos emberek kapnak helyet. Jézusnak ebből a tanításából nyilvánvaló, hogy ő nem a vendégeskedéssel kapcsolatban illem szabályokat tanított, hanem az Isten országáról beszélt. Be akartok menni oda? Farizeusok, írástudók, társaság, be akartok menni oda? Hát én gondolom, hogy be. Jó. De akkor hátra kell ülni. Hátra kell ülni, egymást különbnek tartván ti magatoknál. És lehajolni, mint ahogy Krisztus is tette, aki megüresítette magát és szolgai formát vett föl. Mert az ember valójában ebben a mozdulatban válik naggyá. Mi is. Amen. Énekeljük azt az éneket, Tégy Uram engem áldássá. Kivetítve látjuk az éneket. Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy váló, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova bűnben hajtanul, legyen az újének. Tégy Uram engem áldássá, oly sok a hús élet. Imádkoztunk. Tégy Uram engem testvérré, lelkedet úgy kérem, tette a szívem testkézzé, bízni a testvérben. Sejteni enged, mit érez, boldog eszemben ír. Míg közeledsz a testvérhez, népedet tesztetjék. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk, amink van. Amit nem arra kaptunk, hogy hasonlítassuk, hogy kinek van több, kinek van kevesebb, és nem is arra, hogy eltékozoljuk, mert van mit, hanem hogy hálásan és okosan éljünk vele. Hogy meglássuk benne a te törődésedet, szeretetedet, gazdagságodat, és hogy egy részének boldog továbbadói legyünk. Köszönjük neked, Urunk, akiktől mi így kaptunk. Köszönjük azokat, akik ebben a számítás nélküli bőkezűségben, szeretetben számunkra példát tudtak mutatni. A családban, a gyülekezetben, a történelemben. Szeretnénk, Urunk, jól gazdálkodni azzal, amit mi nekünk adtál. Úr Jézus Krisztus, te tudod ezt megértetni velünk, hogy mit jelent jól gazdálkodni. Nem csak matematikailag, hanem szív szerint, Isten gondolata szerint. És te tudsz erre felszabadítani minket. Boldogok vagyunk, Urunk, hogy a te országodban mások a törvények. Nem farkas törvények uralkodnak. Boldogok vagyunk, Urunk, hogy megismerhettük és átélhetjük a te szeretetedet. Meg nem érdemelt jóságodat, bőkezűségedet irántunk. És ad nekünk, Urunk, a nagyobb boldogságot. Újra és újra, amikor lehetőségünk van adni. Könyörgünk hozzá betegeinkért, egyedül levőkért. Kérjük, Urunk, könyörülj rajtuk, adj gyógyulást, adj könnyebbülést, erőt, türelmet. Kérünk téged, áld meg az előttünk levő hét napjait. Vezess minket munkánkban, döntéseinkben. Hallgass meg, kérünk, imádságunkban. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Mondjuk el fennállva az Úr